Meglepte-e önt a megkeresés az Országos Református Tanáregyesülettől, hogy elnöknek szeretnék jelölni?
Teljes mértékben meglepett ez a megkeresés. Ja, annál is inkább, mert hogy 25 esztendővel ezelőtt egyszer már kaptam egy hasonló megkeresést, csak akkor két esztendő múltán, amikor megválasztottak a zsinati oktatási iroda vezetőjének, akkor összeférhetetlenség miatt erről lemondtam, és egy kicsit passzívvá is váltam a Református Tanáregyesületben, és nagyon megható volt, hogy a tagság így gondolt rám, negyed század múltán is, és gyakorlatilag visszahívott az egyesület vezetésére.
Most akkor itt azért annyi magyarázatot meg kell tennünk a Református Egyház igazgatási belügyeiben kevésbé járatos hallgatóinknak, hogy azért, mert hogy megszűnt ez az összeférhetetlenség. Erről ön mondjon egy néhány szót nekünk, hogyan szűnt ez meg?
2022. június 30-ával én elhagytam a zsinati oktatási irodát átszervezés miatt, és ezt követően, mint a Bocska István Református Oktatási Központ intézmény vezetője folytatom a tevékenységemet. Tehát a tagság az ismerheti az elmúlt 23 év tevékenységét, amit az oktatási iroda élén folytattam, és valószínűleg ez az érdekképviselet volt az, amit végeztem, hogy ezt elismerte, és ezért úgy gondolták, hogy hasznos munkát tudnék végezni későbbiekben az Országos Református Tanáregyesületben is.
A zsinatra csak egy gondolat még. Küldték, vagy önként állt fel?
A saját elhatározásomból álltam fel. Átszervezés történt, és az új struktúra az nem biztosította azt, hogy folytathassam a megkezdett érdekvédelmi és szakmai munkát. És ezzel én nem tudtam, és nem is tudok azonosulni.
Akkor beszéljünk az egyesületről. Túl vannak a közgyűlésen, önt jelölték és megválasztották. Miket lát a legfontosabb céljának a következő években, mint az ORTE elnöke?
Több célt lehet kitűzni, de a szervezet állapotából kell először is kiindulni, azt kell feltérképezni. Az Országos Református Tanáregyesület idén volt 120 esztendős, és az újjászervezése is 30 esztendővel ezelőtt történt. Tehát mindenképpen fontos megemlíteni, hogy nem egy új keletű egyesületről van szó, és a tagság egy jelentős része a történelmi múlt miatt, mint református tanár, automatikusan belép ebbe az egyesületbe, és úgy is működik, mint mondjuk, hogyha egy nemzeti pedagógus kart nézem az állami intézményekbe, akkor egy református pedagógus természetesnek tartja, hogy az ORTE, mint református pedagógus kar működik. Viszont ez azt gondolom, hogy a történelmi múltú intézményeinkre igaz elsősorban. Tehát az első fő cél az az lehet, hogy próbáljunk meg egy új köntöst adni az Országos Református Tanáregyesületnek, hogy otthona lehessen azon pedagógusoknak is, akik az elmúlt esztendőkben, az elmúlt évtizedben kerültek a református intézményrendszerbe. 2014-ben sajnos úgy üresedett meg az elnöki tiszt, hogy korábbi elnökünk dr. Korsós Bálint, aki a Dóczi gimnázium igazgatója volt, elhalálozott, és ezt követően az elmúlt 8 évben nagyon nagy erőfeszítéseket tettek, hogy maga a szervezet egyszerűen működjön, hogy tovább fennmaradjon, és azt várja tőlem a tagság, hogy ezt a állapotot, hogy a fennmaradásért küzdünk, hogy ezt változtassuk meg, és offenzív legyen az Országos Református Tanáregyesület, tehát, ahogy az előbb említettem, új tagokat keressen, meg legyen vonzó, ne csak a történelmi intézmények pedagógusai előtt, itt elsősorban kiemelten a debreceni intézményeket szeretném kiemelni, mert az ORTE az Debrecenben jött létre 120 évvel ezelőtt is, és 30 évvel ezelőtt is Debrecenben szerveződött újjá. Tehát próbáljuk meg mind a közel 200 intézmény pedagógusát mozgósítani, és akár mint egy református pedagógus kar tevékenykedni a következő időszakban. Tehát egy szervezeti megújításról is beszélhetünk. A harmadik, amelyet feltétlenül és minél hamarabb célul kell kitűzni és elindulni a cél megvalósítása útján, ez maga a pedagógus szakmai érdekvédelem. Napjainkban épp arról hallunk híreket, hogy sztrájkolnak, tüntetnek, engedetlenséget folytatnak. Számos olyan probléma feszíti a magyar oktatásügyet, amely a pedagógusokat érinti függetlenül attól, hogy milyen fenntartású intézményben dolgoznak, és a református intézmények pedagógusai iránymutatást várnának, hogy az ő érdekeik mentén milyen eszközöket alkalmazhatnak. Például lehet ez sztrájk egy református intézményben, vagy állásfoglalást hogyan, milyen keretekben lehet megfogalmazni. Mert ami a nagyvilágban, és itt most az állami intézményrendszert említeném, de sajnálatos módon érinti például a katolikus intézményrendszert is, olyan módszereket alkalmaznak, amelyet tulajdonképpen ellenzéki politikai körök forszíroznak, és gyakorlatilag beállnak egy politikai irányba ezek az intézmények. Márpedig azok a feladatok, amelyeket el kell végezni, és ahogy ezt az érdekvédelmet kell folytatni, ahogy korrigálni kell esetleg a magyar köznevelés rendszerét, ezek függetlenek kell, hogy legyenek a politikai irányzatoktól, a politikai pártoktól. Tehát mindenképpen a református pedagógusok érdekvédelmének olyannak kell lenni, amely nem valamely politikai irányvonalat erősít, hanem a szakmaiság mentén kell haladni. Az elmúlt hónapokban azt vettük észre, hogy ilyen iránymutatás a pedagógusok számára a református egyházon belül nem érkezik, és nagymértékű elbizonytalanodás van. A szakmai érdekvédelmet, és talán ez lehetne a negyedik fő célkitűzés, nem elég a pedagógusoknál meghúzni, hanem az intézmények tekintetében kell meghatározni. Úgy tetszik, ez a külső várfal, ami jelenleg nem létezik. Fel kell építenünk egy ilyen külső várfalat, és védenünk kell óvodáink, általános iskoláink, gimnáziumaink, szakképzőiskoláink, alapfokú művészeti iskoláink érdekeit. Ez nem az egyes pedagógusok munkaidejét, fizetését érinti, hanem az egész köznevelési rendszerben az adott intézmény típus érdekeit érinti, és különösen, hogy mondjuk a gimnáziumok körében a református gimnáziumokat a folyamatok ne érintsék hátrányosan. És amikor ilyen intézmény típusokban gondolkozunk, akkor nem szabad arról megfeledkezni, hogy vannak határon túl is pedagógusaink. Még amikor 1997 és 99 között voltam tanáregyesület elnöke, akkor lehetővé tettük az alapszabályban, hogy a határon túli református pedagógusok, vagy a határon túli református intézmények pedagógusai is csatlakozhassanak a tanáregyesülethez. Az ORTET több alkalommal tartott határon túli területen konferenciát, viszont a határon túli tagok száma az elenyésző a tanáregyesületben. Tehát ötödik célként azt is megfogalmazhatom, hogy a határon túli református iskolák pedagógusait aktivizáljuk. És végezetül, talán hatodikként említhetném meg, hogy a hittanoktatók ugyanúgy oktató-nevelő munkát végeznek, és nem csak református köznevelési intézményben, illetve szakképzési intézményben vannak hittanoktatóink, hanem állami intézményekben, illetve más egyház által fenntartott köznevelési intézményekben is. És a tagságnak, most a jelenlegi tagságnak azt végig kell gondolnia, hogy elég erős-e most, vagy akar-e a következő időszakban megerősödni ahhoz, hogy hittanoktatóink szakmai érdekvédelmét is felvállalja. A jelenlegi alapszabály azt is lehetővé teszi, hogy a hittanoktatók is csatlakozzanak az ORT-hoz, viszont eddig soha nem fogalmazódott meg, hogy az ő szakmai érdekvédelmük is fontos a közösség számára. Tehát több összetett probléma mentén célokat fogalmaztunk meg, és úgy gondolom, hogy januártól különböző fórumokat tartunk, akár jelenléttel, akár online fórumokat, és ezeket a célokat átalakítjuk konkrét cselekvési tervé, konkrét feladatokká, és aktivizáljuk a szakmai érdekvédelmet a református egyházban.
Mielőtt az ön által felsorolt 6 pontról beszélnénk, egy ilyen tényadatot rögzítsünk, hogyha van már ilyen info a birtokában, hogy egyébként most nagyságrendileg hány tagja van a református tanáregyesületnek?
Közel 100 tagja van az Országos Református Tanáregyesületnek.
És hány tagja lehetne, tehát hogyha a hittanoktatókat, református intézmények tanárait, vagy államiskolában tanító református tanárok számát megsatszolja, és hozzáveszi, hogy még határon túl is lehetne, akkor mekkora lenne az a kör, aki tag lehetne az egyesületben?
Nehéz kimondani azt a számot, de akár százszorosa is lehetne. most persze ez túlzás, de 6-7 ezer pedagógussal számolunk a református köznevelési intézményekben, és mintegy 1700 hittanoktatóval. Ha a hittanoktatók közül levesszük a lelki pásztorokat, akkor mintegy 800 hittanoktatóval számolunk. Tehát ha karként működnénk, tehát gyakorlatilag mindenkit ide számítanánk, akkor 7-8 ezer tagja is lehetne az egyesületnek, de ilyen túlzásokba ne essünk. Ezt a tagságot rövid távon 3-4-szeresére szükséges emelni. Ez lehet a célunk a következő 2 esztendőben.
Akkor meg is válaszolta, hogy az életet lehelni a szervezetbe és új tagokat keresni, akkor az mi lenne. Nézzük a következő pontot, a pedagógusok szakmai érdekképviseletét, és itt ugye utalt arra is, hogy vajon ezekben az elmúlt hetekben, hónapokban lévő demonstrációkban egyházi iskolák tanárai hogyan vehetnek részt, meg adhatnak neki tiltakozást, és egy viszonylag friss hír, hogy megszületett az első ilyen református iskolai tiltakozás, a Gödöllői Református Líceum tanárai néhány nappal ezelőtt adtak ki egy tiltakozás feliratú állásfoglalást, amelyben például kiállnak azok mellett, az állami iskolából kirúgott tanárok mellett, akiket kirúgtak, és jelzik, hogy például ők részt vettek a korábbi tanárballagás névre keresztelt egyházi iskolákban tanítók demonstrációján is. Akkor önnek most, mint az Orta elnökének, mi az álláspontja ezzel kapcsolatban? Kiadhat ilyet ön szerint egy református oktatási intézmény tanárai aláírásával egy intézmény?
A véleménynyilvántás szabadságát nem korlátozzák. Egy szakmai érdekvédelem akkor erős, ha egymás mellé állnak és együtt képviselnek valamit. Tehát a Gödöllői Református Líceum pedagógusainak azt a gondolatát, hogy az állami iskolai pedagógusok engedetlensége mellett kiállnak, ezt én nem kívánom minősíteni. Én azt gondolom, hogy a református pedagógusok érdekét azt így együtt kell képviselni, és közvetlenül az állami partnernél, illetve hát nyilván az egyházi tárgyaló félnél is, de hát itt elsősorban, hogyha a köznevelés érdekét nézem, akkor alapvetően a köznevelési államtitkárság jön számításba. Valószínűleg a Gödöllői Református Líceum pedagógusai nem voltak minden információ birtokában, amikor ezt a nyilatkozatot kiadták. Nagyon heterogén, nagyon összetett kérdés az, hogy miért került sor az egyes pedagógusok munkaviszonyának a megszüntetésére, és ha azt végiggondoljuk, hogy a mi elsődleges feladatunk az oktatást biztosítani, a nevelést biztosítani a református gyermekek számára, akkor ezt értelmezhetem úgy is, ha ezt a munkát nem végzem el, akkor nem élhet a gyermek, illetve a szülő a gyermek oktatáshoz fűződő jogával, de úgy is értelmezhetem, és ez egy szélsőséges, egy liberális értelmezés, hogy én gyakorlatilag arra nevelem a gyermeket, hogy hogyan kell a jogaiért kiállni. Ez a folyamat azonban anarchiához vezet, hogyha az év hátralévő része arról szól, hogy hogyan ne tanuljunk. És azt se felejtsük el, hogy a nevelésben a szülő, a pedagógus és a gyermek háromszöge vesz részt, és akkor, amikor a gyermek, illetve a szülő a pedagógus mellett kiáll, majd ezt követően a tanítás folyamatában mondjuk a teljesítményet rosszul értékelik, akkor ugye azt képzelheti, hogy ő kiállt a pedagógus mellett, a pedagógus meg nem áll ki ő mellette, és az egész visszájára fordulhat. Tehát akkor, amikor az állami iskolákban ez az eszközhöz nyúltak, hogy polgári engedetlenség, és mellette kiáll egy református iskola nevelőtestülete részben vagy egészben, erről nekem nincs információm, akkor gyakorlatilag ezeket a kérdéseket is végig kellene gondolni, hogy a nevelés folyamata a későbbiekben hogy alakulhat, hogyha ez az összefonódás így alakul. Tehát azt gondolom, hogy nem volt minden információ birtokában a Gödöllői Nevelőtestület, illetve az, hogy az elbocsátottaknak az esete is teljesen különböző lehet.
Nincsenek itt a beszélgetésben, úgyhogy csak akkor egy mondatot idézek még, vagy egy fél mondatot az írásukból. Azt írják, hogy az elbocsátott kollégák polgári engedetlenségét mi szimbolikus segélykiáltásnak tekintjük, és nem a jog szó szerint értelmezését emelik ki ehhez kapcsolódóan. És hagyj idézek tőlük még egy mondatot, mert amikor a pontokat sorolta, akkor utalt arra is, hogy van talán pártpolitikai éle is, sőt, talán azt mondta, hogy az ellenzéki pártoknak a szó szerint most nem tudom idézni, amit mondott, de az ellenzéki pártok narratívájába illik bele a tiltakozó tanárok kiállása. Ezt most így jól interpretálom, amit mondott?
Teljes mértékben.
Oké, okay, akkor ide kapcsolódóan akartam még idézni ebből a gödöllői tanárok, tudtommal nem az egész nevelőtestület által aláírt nyilatkozatból egy mondatot. Valószínűleg lesznek, akik kiállásunkat pártpolitikai szempontok alapján ítélik majd meg, ezért szeretnénk leszögezni, hogy mindannyiunkat a nemzetünk, iskoláink, diákjaink iránti felelősség vezetett és keresztény lelkiismeretünknek engedelmeskedünk, amikor átimádkozva döntésünket megfogalmaztuk és aláírtuk ezt a nyilatkozatot. Kíván még ehhez valamit hozzátenni?
Nem tudok hozzá különösebbet hozzátenni. Nyilván minden információ birtokában nincsenek, illetve jó magyar tanáraik vannak a fogalmazást illetően.
Oké, még egy nem a gödöllőiekre nézve mondom a kérdést, hanem általánosságban abban a helyzetben, amiben most Magyarországon van az oktatás, a tanárok, és egy kicsit, amit ön mondott, hogy jól értem, amit mond egyébként, hogy gyakorlatilag arra bátorítaná a református intézményekben tanító kollégáit, hogyha valamilyen problémájuk van, akkor mondjuk forduljanak az Országos Tanáregyesülethez, most már önhöz, az elnökhöz, fogjanak össze, írják ezt meg, üljenek le tárgyalni akár az államtitkársággal, akár a zsinati oktatási kérdések felelőseivel, és így próbáljanak meg együtt érvényt szerezni az elképzeléseiknek, és ne egyéni akciókat szervezzenek, mert ha jól értem azt, amit mondott itt pár perccel ezelőtt, akkor úgy gondolja, hogy így nagyobb hatást lehetne elérni, mint egy-egy ilyen nyilatkozattal?
Pontosan így gondolom, illetve még azt is hozzátenném, hogy akik most esetleg könnyes szemmel ezeket a nyilatkozatokat olvassák, hogy milyen szolidaritás van mellettük, azok nézvén a média felületeket, hogy hol milyen összefüggésben jelennek meg ezek a hírek, azok például a másik oldalon pedig szentül állítják, hogy egyébként meg az egyházi oktatást túlfinanszírozza ez a kormányzat, és dőzsölnek az egyházi iskolák. Helyre kell tenni a dolgokat, tehát akkor, amikor alulfinanszírozták az egyházi oktatást, akkor semmiféle szakszervezet, semmiféle, ugye akkor nem volt állami, hanem önkormányzati iskolák voltak, senki nem állt ki mellettünk. Tehát megfelelően kell tájékozódni, és partnerség mentén lehet együtt dolgozni, együtt munkálkodni különböző szervezetekkel, de ezeknek a szervezeteknek olyanoknak kell lenni, akik nem szélsőségesek és már bizonyítottak, tehát például a Nemzeti Pedagógus Karral történő együttműködést én fontosabbnak tartanám, mint elmúlt hónapokban szerveződő, különböző nyugatról finanszírozott szervezetekkel való együttműködést, mert hát nyilván ezek mögött a tüntetések mögött ők vannak. A mai tüntetéseket össze lehet hasonlítani a 2015-16 környékén szerveződő mozgalmakkal, ugye a kockásing is akkor híresült el, a HAHA mozgalommal. Gyakorlatilag ugyanazok tesznek kísérletet arra, hogy szétzilálják a magyar köznevelés ügyét. Mi azonban nem szétzilálni akarjuk, hanem erősíteni szeretnénk. Tehát a szétzilálás alatt azt értem, hogy amikor kivonulnak diákok, akiket különböző politikai körök erre motiválnak pedagógusaikkal, akkor miért tud ilyen elhangozni, hogy például a jelenlegi miniszterelnök elveszítette ezt a generációt. Amikor tüntetünk a tanárok érdeke mellett, hogy lehet ebbe politikai célokat belefűzni? Mondom, az egész átpolitizált, és ebben nem szabad beleállnia a református pedagógusoknak, református hittanoktatóknak, református intézményeknek, hanem össze kell fognunk, és össze kell fognunk más egyházak pedagógusaival, és össze kell fognunk a Nemzeti Pedagógus Karral.
Volt ez a bizonyos tanárballagás nevű demonstráció november elején, aminek a szervezői tulajdonképpen azt mondták, hogy egy más hangvételben szerettek volna kifejezetten egyházi iskolák oktatóiként, tanáraiként kiállni, és azt is pedzegették, hogy mert nem feltétlenül értenek egyet azzal a narratívával, megfogalmazással, politikai vetülettel, trágársággal, ami mondjuk időnként kísérte ezeket a demonstrációkat. Tanárballagásról mit gondol? Esetleg ott volt-e közöttük, vagy követte, hogy ők miről beszéltek, mit szerettek volna elérni, mit gondol róluk?
Nem voltam ott közöttük, figyelemmel kísértem, és tájékozottam a motivációt illetően, és nagyon érdekes, ahogy a már korábban említett hálózatok, hogy hatolnak be az intézményekbe, és hogy próbálják a pedagógusokat és az intézményvezetőket végül is ebbe az irányba terelni. És nem véletlen, hogy elsősorban fővárosban és nagyvárosokban lehet manipulálni így az embereket. Tehát például az ominózus egyházi iskola, amely nem a református egyház fenntartásában van, egy állami iskola szülői szervezetétől kapta a megkeresést, mármint az egyházi iskola szülői közössége, és ezek a szülők vetették föl az intézmény vezetésnek, a pedagógusoknak, hogy ők ugyanúgy kiállnának a pedagógusokért, mint ahogy más iskolában kiálltak. Tehát gyakorlatilag ezek a városi, és azt is hozzáteszem, hogy elit iskolai szülői közösségek így egymást próbálják felpiszkálni, és a szülők pedig nyomás alá helyezik a nevelőtestületüket. És ezt követően szervezte ez az egyházi intézmény a tanár ballagást, amelynek próbáltak méltóságot adni, de ugyanúgy politikai felhangja megteremtődött. És az az érdekes, hogy ugyanennek a közösségnek egy másik iskolájából került ki az a diák, aki pedig trágár módon beszélt, nem csak az a súlyos, hogy nagy nyilvánosság előtt, amely diák most már az alternatív közgazdasági gimnáziumnak a tanulója, amelynek pedig Horn György az igazgatója, tehát szélsőségesen liberális intézményről van szó, magánintézményről van szó, és egy vidéki egyháziskolából hirtelen ebbe a magániskolába, ahol tavaly talán 1,2 millió forint tandíjat kellett fizetni a gyerekeket, hirtelen ott találja magát ez a diák jutalmul, hát nem minősítem a történetet. Na most a fenntartó természetesen rosszallását fejezte ki az eset után, gyakorlatilag ez meg azt eredményezte, hogy az intézmény pedagógusai, szülői közössége szembefordul a saját egyházi fenntartójával. Csupán azért, mert az egyházi fenntartó pedig bizonyos értékrendet elvár az intézményétől. Úgyhogy azt gondolom, hogy a meggondolatlan lépések azok viszályt szítanak, széthúzást keltenek, és ez a gyümölcs megmutatja, hogy nem helyes az irány.
Ha leszedjük a politikai felhangokat a demonstrációkról, akkor egyébként ön szerint van olyan probléma a magyar oktatási világban ma, amin változtatni kellene, és ilyen szempontból jogosan kiállhatnak ezért tanárok, diákok, szülők?
Hát nézd, az alapvető probléma a pedagógusok anyagi megbecsültsége. Ez pedig összefügg az ország gazdasági helyzetével, és azokkal a folyamatokkal, amelyekről nap mint nap hallunk, amik a világgazdaságot érintik. Nyilván a Covid-válság, illetve a háborús válság alakította ki mindezt az elmúlt esztendőkben. Azon lehet vitatkozni, hogy miért nem volt elégséges az a béremelés, ami a 2013 utáni 4 esztendőben történt, illetve miért nem volt folytatása, illetve hogy az a gazdasági teljesítmény, amit a magyar gazdaság elért, és amely a fizetések emelését, mondjuk az építőipar területén ez a legközismertebb, hogy milyen nehéz szakmunkást találni, maga után vonta azt, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum jelentősen megemelkedett. És hogy miért nem történt meg a pedagógusok béremelése?
Bocsánat, hogy beleszólok, csak friss hír, épp nagyjából a beszélgetésünk közben jelent meg, hogy a minimálbér 15-11%-os emelése lett, zárójel. Csak hogy ez a folyamat tovább folytatódik.
Ez tovább folytatódik, és hát ugye a pedagógus béremeléssel kapcsolatban is két szám hangzik el, hogyha az Európai Unió rendelkezésünkre bocsátja forrásokat, akkor 20%, ha nem bocsátja rendelkezésünkre, akkor 10% emelésre számíthatunk. Tehát, hogyha 15%-kal emelkedik a garantált bérminimum, a pedagógusoké pedig 10%-kal, akkor megint azt eredményezi ez a folyamat, hogy főleg a pedagógus egy fokozatban lévőknek egyre nagyobb része a garantált bérminimum szintjére kerül. Tehát mondom, ezen lehet vitatkozni, amúgy ténykérdés, vitatkozni nyilván erről kevésbé lehet, hogy a gazdaság állapota lehetővé tesz-e ennél jelentősebb béremelést a pedagógusok számára. A béremelés kérdése az összefügg a pedagógus utánpótlás kérdésével, mert hogy azoknak a pedagógusoknak az illetménye, akik már minősültek, tehát pedagógus kettes fokozatban vannak, vagy mesterpedagógusok, és már jelentősebb szakmai tapasztalatuk van, tehát azt mondom, hogy 40 év fölöttiek, akkor végül is nem annyira elkeserítő, az ő anyagi helyzetük, legalábbis ahhoz képest, ami a pályakezdőket érinti, illetve akik még nem minősültek, illetve kevés szakmai gyakorlatuk van. Tehát gyakorlatilag nincs jövőképe azoknak a fiataloknak, akik a pedagógus pályát választják, és pályaelhagyók lesznek. Saját intézményemben is, ugye ritkán fordul elő, hogy egy pedagógus itt hagyja ezt a közösséget, de most nyáron egy fiatal ember elment, családot alapított, és ebből a fizetésből a lakás részleteket, illetve a gyermekvállalást nem tudta biztosítani, és hát gyakorlatilag az idősebb kollégáknak kellett ezt az óraterhelést átvállalni. Tehát nagyon, nagyon fontosnak tartom, hogy ha egyszer béremelésre sor kerül, akkor nem biztos, hogy elégséges az, hogy 1%-ot rápakolnak a pedagógusok illetményére, mert nyilván, hogy a kis idősebb pedagógusokat, minősített pedagógusokat ez akkor sokkal előnyösebben érint, viszont nem oldja meg a pályakezdőknek a gondját a 100%-os emelés, mert az alacsonyabb szintnek az emelése az még mindig nem jelent egy minőségi különbséget a nem felsőfokú végzettségűekhez képest. Viszont a kormányzat terve az, hogy megint egy több éves béremelési javaslattal él, azaz ugye eredetileg arról volt szó, hogy 2028-ig, utána, hogy esetleg ezt még két évvel rövidíteni, mert 2026-ig teljesül. Na, visszatérve a szakmai érdekvédelmi szervezetekhez, tehát itt az egyes pedagógusok érdekei mentén is ki kell állni, de amúgy az egész rendszer érdekeit is képviselni kell, most nyilván az egyházi iskolarendszert is értem ez alatt, vagy az egyes intézmény típusoknak az érdekeit is, ugye főleg olyan területekre gondolok itt az intézmény típuson belül, ahol a pedagógus hiány fokozottan jelentkezik, gondolok itt az óvoda pedagógusokra, vagy gondolok a tanítókra. De korábban a természettudományos szakokról pedig már a köznyelvben sok szó esett, de talán az óvodapedagógusok és a tanítók hiánya az kevésbé köztudat.
Tud nekünk mondani egy ön szerint elfogadható, nem tudom, tanárbért, mondjuk egy kezdő tanárnak, ami már, hogy mondjam, a méltóságát is megadná, és a pályán is tartaná, hogy ne az legyen, hogy pár év múlva, mint az ön kollégája, és azt mondja, hogy akkor, ha családot is szeretnék, akkor más munkát keresek?
Hát erre részben könnyű válaszolni, részben nyilvánvalóan nehéz, mert azt a szintet nem egyik pillanatról a másikra lehet elérni. Tehát ha visszamegyünk 2013-ig, amikor bevezették a pedagógus életpálya modellt, akkor a kezdő fokozatot, tehát a gyakornokok első fokozatát a minimál bérhez kötötték, és a minimál bér emelkedésével az egész illetményrendszer emelkedett volna, mindegyik kategória és mindegyik fokozat változott volna, és én azt gondolom, hogy megnyugvást azt keltene, hogyha egy évtizeden belül elérhetnénk ahhoz a szinthez, amit 2013-ban meghirdettek, és onnantól kezdve pedig egyértelműen a minimálbér változása automatikusan kihatna a pedagógus bérekre is. De ahogy mondtam, a gazdaság állapota, az energiaválság, az infláció kérdése az jelenleg nem teszi azt lehetővé, hogy egyik pillanatról a másikra ez bekövetkezzék, tehát kíváncsian várjuk, hogy a következő évtől 10% lesz, 20% lesz-e vajon az illetményemelés, illetve ezt követően 2026-ig vagy 28-ig milyen szintre tud elérni a pedagógusok bére. Tartós megoldás az lenne, hogy nem a vetítési alaphoz, amit talán a 2010-es évek közepének minimálbérje volt, tehát nem ahhoz kötnék, hanem az aktuális minimálbérhez kötnék a pedagógus béreket.
Másról is beszélünk, mint az aktuális helyzet tüntetések, béremelés kérdése, stb. Az pedig az ön listájának egy következő pontja, mint tervei a Református Tanár Egyesület élén, ez pedig, ahogy ön fogalmazott, a külső várfal létrehozása, az intézmények szakmai érdekképviselete. Nyilván ebben hatalmas rutinja van, hiszen 23 évig gyakorlatilag ezzel foglalkozott, vagy ezzel is a zsinat oktatási iroda vezetőjeként. Egy kicsit, ha ezt részletezné, hogy itt mi a cél, és szerintem ami igazán, hát hogy is mondjam, egy ilyen érdekes helyzetet teremt, hogy ez azzal jár együtt, hogy mondjuk ön lehet, hogy hamarosan bejelentkezik, tárgyalásokat kér a zsinaton, oktatási kérdésekben, már mint az Országos Református Tanár Egyesület elnöke.
Ez a bejelentkezés, ez nyilvánvalóan előbb-utóbb meg fog történni, mert párbeszédet kell folytatni mindenkivel, akár egyházi vezetőről van szó, vagy akár az állami köznevelés valamely szereplőjéről van szó, mert hogy ez az érdekvédelem ez szövetségesek kereséséről szól, tehát arról, hogy az érdekeinket először is meg kell fogalmazni, és ementén, a megfogalmazott célkütőzések mentén pedig szövetségeseket kell keresni egyházon belül, egyházak között, és nyilván az állami szintéren. Például mondanék egy példát, ez a szakképző intézményeknek a példája, a technikumoknak, illetve a szakképző iskoláknak, ahol is 2025-től a szakmai vizsgáztatást úgynevezett akkreditált vizsgabizottságok előtt lehet majd elvégezni, és nyilvánvaló, hogy az állami szakképzési centrumok mellett akkreditálnak ilyen vizsgabizottságokat, és amennyiben az egyházak nem lépnek, akkor az egyházi intézmények azt fogják majd észrevenni 2025-ben, hogy a felkészített tanulóikat a konkurencia vizsgabizottságaihoz kell elküldeni, vizsgáztatni. Ez mindenképpen szerencsétlen helyzet, és nagyobb garanciát jelentene az intézményeknek, illetve a diákoknak, hogyha egyházi fenntartók mellett működhetnének ezek a vizsgabizottságok. Most a Magyarország Református Egyház tudomásom szerint nem lépett ebbe az irányba, de tudomásunk szerint katolikus, baptista, sőt, ha jól hallottam, zsidó vizsgabizottság is létre fog jönni. Tehát a református szakképző intézményeknek ez az érdeke, hogy akkor becsatlakozzanak valamely egyház vizsgabizottságához, de ha még lehet, akkor esetleg külön református vizsgabizottság, vizsgaközpont is létrejöhessen. No, tehát szakmai érdekvédelem alatt, ami az első vonal, tehát az intézmények vonala, ezt értem, hogy van az intézményeknek bizony szakmai érdeke, amit fel kell ismerni, és amit képviselni kell egyház, illetve állami partnerek előtt, és nyilván az óvodáknak, a gimnáziumoknak, az általános iskoláknak, az alapfokú művészeti iskoláknak is lehetnek ilyen érdekei.